Amikor az embernek megvan mindene, amire szüksége van, a betanult szükségletek szerint, amire szükségünk van, akkor könnyű elhinni, hogy van Isten. Így van-e? Hogyha megvan az, amire szükségünk van, az aktuális értékrend szerint, akkor azt hisszük, hogy van Isten. Amikor nincsen meg az, amire szükségünk van, a társadalom aktuális értékrendje szerint, akkor kezdünk gyanakodni, hogy vajon tényleg van Isten? Hát, hogyha lenne Isten, akkor miért én engedné, hogy nélkülözzünk, vagy éhezzünk? Így van-e? Így történhetett körülbelül a román kommunista börtönökben, amikor nagyon sok hívő ember megtagadta Istent. Mert azt mondta, azt gondolta magában, hogy ha lenne Isten, nem engedte volna meg, hogy ez velünk megtörténjen. Mivel egy hamis istenképet tanult meg a vezetőktől, a vallás vezetőtől, és nem volt személyes kapcsolata, nem volt újjászületés, megtagadta Istent a börtönben. Ezt mondja Richard Wurmant, ő ezt tapasztalta sajnos, ezt ő végig kellett nézze, hogy némelyek megtagadják Istent. A szenvedés miatt, a nélkülözés miatt, a megaláztatás miatt, különböző okokból megtagadták Istent. Azonban azt is láthattam, hogy némely ateista, kommunista, akiket lenézett a világ, lenéztek a keresztények, azok megbékéltek a mindenható Istennel. Hallották az egyszerű evangéliumot, nem túl komplikáltan, teljesen egyszerűen, a börtön cellában, és befogadták az örömhírt. Mert ők már nem egy vallástól hallották az evangéliumot, hanem egy megtört szívű embertől, aki Isten gyermeke volt. És az igaz evangéliumot hallották, és megbékéltek a mindenható Istennel. Ateisták, materialisták, kommunisták. És a hívők, akik egy hazug, vallásos istenképet kaptak, a gyülekezetben megtagadták Istent, és úgy haltak meg, némelyek. Szerintem ez elég borzalmas dolog. Nem szeretnék elmarasztalóan beszélni erről, mert sosem tudhatom, hogy mi van az én lelkembe, hova fogok kerülni. Lehet, hogy én is meg fogom tagadni Istent. Hát azt nem szeretném semmiképp. Nem szeretném. Azonban azt láthatom, hogy sokan úgy tagadják meg Istent, és Jézust is, hogy Isten és Jézus nevében. Ez a legalattomosabb Isten tagadás. Hogyha valaki tisztességesen kimondja, hogy nekem már nem kell Isten, nem kell sem Isten, sem az ő szava nem kell, sem Jézus, nem kell semmi, jól laktam vele. Ha valaki ezt így kimondaná tisztességesen, akkor annak az embernek még volna esélye megmenekülésre. Mert az ember azt választaná, hogy ő hideg, mint az orosz katonatiszt, aki valamikor valami lelkész vagy pásztor volt, de valamiért egyszerűen megtagadta a csalódott, megtagadta Istent is, eltávolodott tőle, és beállt a seregbe, katonatiszt lett, egy ilyen gyilkológépé változott. Romániában volt, és Richard Wurmandot az Úristen szent lelke figyelmeztette, hogy menjen le a kocsmába, éjszaka ráadásul. És ugye a hűséges gyermek feltözött és lement a kocsmába, a közeli kocsmába, és ott volt egy orosz katonatiszt, aki a gépfegyverrel fenyegette az embereket, hogy mindenkit megöl. És Wurmand bement Isten erejével, hatalmával a kocsmába, és megszólította ezt az embert. Isten nevében, az Úr nevében. És nyilván az ember megfenyegette őt, hogy megöli, lelövi. Ő pedig nem félt, nem tudom már pontosan mit mondott, de a lényeg az, hogy ő az Úr Jézus nevében szólt ez az emberhez. És az ember látta, hogy ő nem fél, ő készen áll meghalni. Isten és az Úr Jézusért, nem félt egyáltalán tőle. És akkor eszébe jutott, hogy ő mit tett annak idején. Richard Wurmand a kétélű karddal, Jézus Krisztus beszédével legyőzte ezt az embert, pedig az ő kezében golyószóró volt, gépfegyver volt. Feltetőleg elmondta, hogy Isten szereti őt, és nem kell meghalni a bűneiben, mert ha most meglövi azokat az embereket, akkor feltetőleg bezárják meg kell halljon a bűneiben. De Isten ezt nem akarja, megbocsájt neki, bármit is tett, megbocsájt neki. Az Úr Jézus véréért. Szerintem kb. Neki ez ennyi elég volt. Hirtelen eszébe jutott, hogy ő megtagadta Istent, és térdre rogyott. Isten hatalom előtt, és megtért. Volt számára egy újabb esély. Nem tudom, hogy Isten ezt megadja-e mindenkinek, fogalmam sincs. Ennek az orosz katonatisztnek volt egy újabb esély. De miért? Azért, mert ő felvállalta, megtagadta Istent. Felvállalta. Nem sumák módon, mint a mai hívők is keresztények, hogy Isten és Jézus nevében szolgálják a sátánt, a mammont, a pénzt, mindent, a földeket, az anyagiakat, hanem azt mondja, hogy nekem nem kell, és kész, megtagadta. De Isten, mivel hideg volt, utána ment a kocsmába, megakadályozta őt, hogy gyilkosságba keveredjen, és hogy meg kelljen halljon a bűneibe. Hűséges volt hozzá mindenható Isten. Azért, mert ő vállalta hűtlen, nem is a hűségéért, mert az a katonatiszt nem volt hűséges, hisz elhagyta mindenható Istent. Elhagyta őt. Azonban hideg volt. Tehát nem a hűségért mentette meg, hanem a tisztességért, hogy ő felvállaltan elfordult Istentől. A legtöbb ember a vallásokban, a templomokban, a gyülekezetekben úgy van Isten és Jézus Krisztus ellenségévé téve, hogy nem is tudnak arról. Tehát ahogy mondja Jézus, hogy ez a nép a szájával közelget hozzám, hallelujáznak, megy a keresztény rockzene, dicsőítenek, mindent csinálnak, de a szívük és a cselekedeteik távol vannak tőlem. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát a legtöbb ember olyan sumákul tagadja meg Istent, hogy észre sem veszi. Még ő maga sem veszi észre, hogy megtagadta Istent. Isten tagadásban él, Isten és Jézus nevében. Ez a borzalmas emberek. Ez a félelmetes. És a próba jönni fog mindenki számára, számomra is, mindannyiunk számára. Isten nekem ezt mutatta meg éjszaka álomban, hogy a próba jönni fog mindenki számára. És ugyanaz fog ismétlődni, ami volt Richard Wurmbrand idejében, hogy sok keresztény, akik gyülekezetbe jártak, templomba jártak, a nehézségben, a börtönben, a fájdalomban meg fogják tagadni Istent. És némelyen ateista, meg materialista, rendszer embere, meg ilyen lenézett ember meg fog békélni Istennel, hogyha ő hallani fogja az élő Isten szavát. Nem egy képmutató által, hanem Isten gyermeke által. Aki vállalja a szenvedést is, a gyötrelmet is, az Úr Jézusért, mert tudja, hogy ő vele van az idő végezetéig, az ideje végezetéig. Ezek az emberek hallani fogják Istennek, ezek a bábuk, ugye, a rendszer emberei, némely rendszer embere fogja hallani Istennek a szavát. Isten gyermek által, nem egy pap által, ott már a börtönben nincsenek papok emberek. Az már felejtős, oké? Ezt fel kell fogni. Ott nincsen tisztelendő úr, meg szent atya, ott nincsen senki a börtönben. Ott mindenki senki egészen pontosan. Ott vannak a rabok, a bűn rabjai, és vannak Isten gyermekei, akik azért vannak bent, főkép, hogy hirdessék az örömhírt a raboknak. A raboknak a szabadulást. Ez az ő dolguk. Ezért fogja megengedni, talán nekem is, talán neked is, a mindenható Isten, hogy börtönbe kerülj. Akár a hited miatt, vagy bármi miatt a börtönbe kerülj. Ott majd nem lesz naponta kétszer-háromszor fogmosás, meg mit tudom én, tisztálkodás, két zuhany, meg mit tudom én, mi. Nem lesz ottan semmi. Ott lehet, hogy lesz verés, lesz moslék, és lesz az élő Istennek a lelke, lesz szenvedés, lesz fájdalom, és lesz az élő Isten lelke, az Úr Jézus Krisztus, ott lesz veled. És majd hirdetni fogod az örömhírt a megkötözötteknek, ahogy megvan írva a Bibliában, az elesetteknek, a megtört szívűeknek is némelyek örömmel fogják fogadni, az ateisták közül is, a materialisták közül is, a világi emberek közül is, a kommunisták közül is, és meg fognak menekülni. És mások pedig el fognak veszni, mert egy hazug Istent tanultak meg kint, a kényelemben, a pénzben, a jó módban, és meg fogják tagadni az élő Istent. Ettől mentsen meg az Úr Isten mindenkit, engemet is, és téged is, mindannyiunkat. Hogy a nehézségekkel következtében megtagadjuk őt, hogy azt mondjuk, hogy hát én mostani őt szolgáltuk, csak akkor most hirtelen mit képzelünk magáról, hogy engemet nehézségért. Isten, Isten, nem csak a hegy tetején, hanem a völgyben is, ezt ne felejtsétek el. Aki hallja ezt a felvételt, van az a dal, gyönyörű szép amerikai dal, God on the Mountain. Írd be a keresőbe, keresd meg azt a dalt. Gyönyörűséges dal. God on the Mountain. A dalnak a lényeg az, hogy Isten, Isten. Nem csak a hegy tetején, amikor a hegy tetején vagyunk, és minden oké, minden rendben van, hanem a völgyben is. A halál árnyékának völgyében is. Isten, a mindenható Isten. És veled lesz az idő végezetéig. Nem mondta, nem lesz nehézség. Hanem azt mondta, hogy veled marad az idő végezetéig, tartsál ki, legyél hűséges az ő szavához, mindenek előtt is, mindenek fölött. Álomban valamelyest megélhettem azt, amit Wurmbrand megélt. Azt mondom, hogy valamelyest, mert nem vagyok benne biztos, hogy megéltem teljes mértékben. Háború volt, havat is láttam, erre emlékszem, hogy háború volt, havat is láttam. És egy következő álomkép, amire emlékszem, az volt, hogy egy osztályteremben voltam, és abban az osztályteremből hát mindenki eltűnt, tehát kijöttem az osztályteremből, és amire visszamentem, Az osztályteremben nem volt senki a régiek közül. Csak én voltam, és végül pedig azt láttam, hogy újak jönnek, tehát új diákok jönnek abba az osztályterembe. És úgy még az én helyemet is foglalták volna el, tehát éreztem, hogy nekem is mennem kell az osztályteremből, tehát kikerüljek az osztályteremből. Egy másik álom, abban láttam azt, hogy a régi osztálytársaim az osztályban vannak, az iskolában vannak, de ez ilyen modern, hogy mondjam, egy ilyen kicsit ilyen disztópikus szituáció volt, mint hogyha ilyen háború után lett volna, ők még mindig az iskolában voltak. Ugye hát ők most, ők is 40, most nem tudom hány éves vagyok, 46. 46 évesek is, az még mindig az iskolában voltak, és ráadásul a tanár egy közös osztálytársunk volt, aki eléggé ilyen, mondjam azt, ilyen fötözragadt testi ember, materialista ember volt, és még mindig az. Ő volt a tanár. Hát azt hiszem, hogy az álom eléggé beszédes ember, beszédes álom, ugyanis megmutatja azt, hogy sokan még 46 év után is még mindig a földieknek, az anyagiaknak akarnak élni. És nyilván a tanár, a professzor egy osztálytársuk, aki szintén anyagias, teljesen materialista. Ezzel az a baj, drága emberek, hogy tudjuk jól, hogy főképp a mai időkben, ahogy vagyunk, ugye az egészséggel, a különböző betegségekkel, meg ugye a jelenlegi helyzet bármelyik percen lehet, nálunk is háború, nem csak Ukrajnában, egy újabb járvány bármikor lehet, és még mi még mindig az iskolába akarjuk járni, még mindig az anyagiakról, a földrajzról, a földiekről, a közgazdaságtanról, a pszichológiáról akarunk tanulni, emberek. De teljesen a matériában vagyunk, földhöz ragadtak vagyunk, teljesen testiek vagyunk. Ez a jelentése ennek az államképnek, hogy sokan nem akarnak kijönni ebből az iskolából, még mindig, tehát hiába, hogy ők is öregednek, nem csak én, ők is meggyengülnek, nem csak én, ők is megbetegednek, talán covidosok is voltak, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez a test egyenesen a temető irányába halad. Ennek ellenére még mindig a földiekről, az anyagiakról és a testiekről akarnak tanulni. A lelkiekről nem. Ezt láttam ebben az osztályteremben. A másik osztályteremben azt láthattam, hogy ebből az iskolából Istennek a gyermekei ki vannak véve. Én ki lettem véve. Meg volt mutatva nekem, hogy nekem ott már nincsen keresnivalóm. Románok jöttek be abba az iskolába. Ezt még elmondom. Hát, hogy idegen nyelvűek talán ugye most tanulják az anyanyelvet, tehát most tanulnák meg a magyart, vagy pedig a lélek nyelvét, mondjam azt, ugye. Ez teljesen elfogadható. Aki korábban nem hallotta az örömhírről, Istennek a szaváról, az most kezd neki tanulni abban az iskolában. És ugye én, aki már korábban hallottam Isten szaváról és tanultam, ugye ez most egy másik iskola, tehát ahol az Istennek a szavát tanulja az ember a lelkében, az Istennel való közösségvállalást tanulja az ember. Tehát ebből az iskolából úgy néz ki, hogy ki leszünk mi. Mert úgy gondolom, hogyha ez velem történik, akkor feltétlenül az egész testtel történik. Ez a tanítás nem csak nekem szól, hanem a testnek szól, a Krisztus testének, akik igyekeztek hűségesek lenni hozzá. Hogy elképzelhető, hogy a tejcsipapának vége, tehát a tej eledelnek vége, ugye, és keményebb eledel következik, tehát abból az iskolából kijövünk, és átveszik a helyünket azok, akik csak most hallottak Isten országáról, most épül bennük az Isten országa, tehát még vannak dolgok, amiket meg kell tanuljanak, talán el kell olvassák a Bibliát, vagy Isten tanítja őket, de elképzelhető, hogy akik mostanig az iskolában voltunk, számunkra sokkal keményebb kihívás következik. És ezért adtam ezt a címet, hogy a végső harc ennek a felvételnek, hogy elképzelhető, hogy a végső harc következik. Amit még érzékeltem ebben az álomban, az az volt, és talán erre élezném ki ezt a felvételt, hogy egyedül voltam, emberek. Egyedül voltam, nem láttam magam körül senkit. Teljesen full egyedül voltam. Éltem, életben voltam, de egyedül voltam. Abból az iskolából kijöttem. Nyilván, hogyha most hirtelen egy napról a másra eltűnne az internet, a telekommunikáció, vagy pedig a villany áram, akkor hát elképzelhető, hogy barátok nélkül maradnék, és mert ugye akiket így megismerhettem, többnyire az interneten kommunikáltunk, igaz, hogy ritkán, de az interneten kommunikáltunk, és kevés olyan barát van, akik közelebb vannak hozzám, így földrajzilag is. De még ugye, hogyha netán Az ember talán börtönbe kerülne valami oknál kifolyólag, ugye, mert valami olyan dolgot bizonyítanak rá, ami nem igaz, mint ahogy Jézus is ugye börtönbe került, fogságba került az apostolok szintén. Akkor nyilván én egyedül maradtam. Tehát nem lesz olyan, hogy akkor anyuka hol vagy, vagy tesó hol vagy, hát sehol. Nincsen sehol a tesó. Te a börtönben vagy, el vagy zárva a világtól, egyedül vagy, és ott már nincsen senki más, csak van a fenevad. Teljes mértékben ugye ott vagy szemtől szembe vagy a fenevaddal. Egyébként ezt nem mondtam mostanig, a minap körülbelül 3 napja szemtől szembe voltam újból a medvével. Kimentem, hogy megnézem, hogy a kutya mit ugat, ott volt a medve, és így szemtől szembes. Úgy picit talán bátrabb is volt a medve, az igazság, úgy reméltem, hogy látja, hogy ott vagyok én, a nagy én is, a kutya is akkor el fog szaladni, de úgy még szemben is mordult egy kicsit így a medve. Tehát úgy láttam, hogy nem vette túlságosan jól néven, hogy szembe mentem így vele. Aztán mondtam, hogy nem kísértem a sorsot. Ez mindenképpen is egy fontos tanítás, hogy ne kísértsük, tehát ne dacoljunk. Kaptam egy, van egy felvétel, a dacról szól. Dac írva kiáltószó.hu-n, és talán ki fogja adni, hogy azt a felvételt, amit a dacról mondtam, tehát ne dacoljunk, tehát mi nem kell megregulázzuk a fenevadat, nem az a mi dolgunk, hogy a fenevadat megregulázzuk, vagy mi szembe menjünk, meg kísértsük Istent, mint ahogy én a medvével úgy valamelyestre szembe mentem, hanem a mi dolgunk az, hogy legyünk alázatos szívűek, és ragaszkodjunk a szent lélekhez, a bennünk lakozó szent lélekhez is, ne testből menjünk szembe a rendszerrel, hanem úgy, mint Richard Wurmbrand, ugye, a kétélű éles karddal. Menjünk szembe a rendszerre, hogyha Isten erre ad nekünk elhívást, akár a bíróságon, hogyha lesz olyan, vagy lenne olyan, vagy pedig a börtönben is. A Krisztusnak a szerítségével, alázatával, de ugyanakkor a kétélű karddal vívjuk meg ezt a harcot, nem pedig fizikailag ne testi harcot vívjunk semmiképp, mert akkor mi is elveszhetünk. Hogyha átmenjünk testbe, akkor a harcot elveszítjük, mert testben egy medve erősebb valamivel, mint én. Lélekben azonban, hogyha én Krisztussal vagyok, akkor a medve nem erősebb. Volt olyan, hogy barátom itt volt Magyarországról, és hát ő mindenképp medvét akart látni. És akkor jöttünk le a hegy tetejéről, ugye, hegy csúcsáról, hát a domb inkább, dombocska. Hát, na, hegy végül is. De nagy hó volt, és jöttünk lefelé, meredek lejtőn jöttünk lefelé, és hát nem medvét láttunk, hanem pásztorkutyák, ilyen bukovinai juhász, azt hiszem, kemény, nagy kemény pászorkutyák szaladtak velünk szembe, és voltak vagy 10 is körülbelül. És azt mondja barátom, hogy forduljak meg sem, mondom, mit akarsz, fussunk hágóra a kutyák elől, mit csináljunk. És akkor egyszerűen én mentem tovább is a kutyák felé, úgy full lendülettel, de kezdtem beszélni a kutyákkal. Szeretettel beszéltem a kutyákkal, tényleg. És szeretettelesen így beszéltem velük, és a kutyák megszeridültek. Egyszerűen megszeridültek. Na ez a szent léleknek a harca, emberek, amikor a kétélű karddal harcolunk. Mert én most mit tudtam volna tenni 10, vagy mit tudom én hány, elég sokan voltak kemény pásztorkutyával szemben, semmit, emberek, semmit. Kezemben nem volt semmi, még egy bot sem volt a kezemben, hogy azzal legalább kettőt fejbe vágjak. Szóval egyszerűen kezdtem így beszélni velük, így kedvesen, így beszéltem, hogy tehát így hangosan, határozottan, de így kedvesen, nem mondom, milyen helyzet, mit akarsz, ezt meg akarsz harapni, gyere csak ide szépen, és így legugoltam minden, és teljesen ilyen pajkos kis játékos kutyákká váltak, az összes. Ilyen a mindenható Isten, az élő Isten. Ez itt mondtam azt, hogy, mert ugye én korábban pontosan úgy volt, hogy a hegy tetején voltunk. A városunk mellett van egy ilyen hegy, csúcsocska, és azon egy kápolna, két kápolna, és akkor oda mentünk is, akkor azon, és akkor hazafelé viszont nem a szokványos úton mentünk, hanem egy meredek lejtőn ott be a hegy oldalán, és ott találkoztunk a pásztorkutyákkal. És hát ugye Isten, aki a hegyen, hegytetén Isten, ott meg beszéltünk róla, ugye hát folyamatosan arról beszéltünk, hogy Isten minket mutatott meg, adott nekünk, arról beszélgettünk, de az az Isten, aki a hegy tetején Isten volt, akiről beszéltünk, a völgyben is Isten volt, mert ez már a völgyben volt, mert tulajdonképpen hogyha jól meggondoljuk, akkor ez a halál árnyékának a völgye is lehetett volna, mert hogyha az a 10 pásztorkutya megtámad minket, hát nem sok esélyünk lett volna, az biztos. Kemény pásztorkutyák voltak azok. Nem sok esélyünk lett volna, az teljesen biztos. De Isten, aki Isten a hegyen, a völgyben is Isten. A halál árnyékának a völgyében is Isten. Ezt ne felejtsük el. A halál árnyékának völgyében is Isten. A mindenható Isten. És a végső harc, emberek, az, hogy nem biztos, hogy mi együtt leszünk a barátainkkal, meg a szeretteinkkel, meg a testvéreinkkel, vagy a gyermekeinkkel. Nem biztos, emberek. Épp erről beszéltünk egy kedves barátommal a minap, hogy igen, megtörténhet az, hogy az Úristen elválaszt akár a gyermekeinktől, akár a szeretteinktől, de hát nem úgy választ el, hogy haraggal, meg nem tudom én, hogy, hanem például, hogy Richard Wurmbrandot Isten elválasztott a feleségétől. A felesége volt az egyik börtönbe, és ő volt a másik börtönbe. Ez nem ő akart, így legyen, így adta mindent Isten. De Isten a börtönben is Isten volt, emberek. A börtönben is Isten volt. És a végső harc az, amikor már semmiképp nem testiekre támaszkodunk. Tehát nem testiekre támaszkodunk, nem a barátainkra, nem az utitársakra támaszkodunk, mert nincsen, egy sincs. Lehet, hogy olyan cellába leszek, vagy olyan börtönbe leszek, ahol senki nem lesz. Rajtam kívül senki nem lesz. Sem utitás, sem telefon nem lesz. Nem lesz semmi. És akkor most így hirtelen eszembe jutatja az atya, hogy börtönben is voltam éjszaka, és ott a börtönben fennhangon, fennszóval, hangosan, hangos szóval hirdettem az örömhírt. Beszéltem nekik az örömhírről. Ez volt az én kapaszkodóm. Nekem nem volt más fegyverem. Mondtam a börtönőrnek is, és mondtam a kollégáknak is ott a börtönben. Beszélgettem Isten országáról. Az, hogy megvertek-e vagy nem, nem tudom, nem emlékszem arra, de lehet, hogy valóságban még laska is lesz. Nem csak egy közönséges börtön. Úgyhogy nem tudhatjuk, emberek. Tehát a végső harcban nincsen senki. Sem utitár, sem tesó, sem barát. Ott lehet, hogy nem lesz senki. Hanem teljesen új emberek. Nagyon sok ellenség, ott lesz a medve, ugye a fenevad, és akkor a fenevaddal én fogok csinálni. Egy pálcával szemben meg elkezdem rászni a rácsot, hogy engedjenek ki. Nem, nincsenek sem értelme. A rács erősebb fizikailag, mint én. Azonban nekem van hatalmam Istentől. Hogy akár énekeljek, lehet akkor a szép hangom lesz. Úgy fogok énekelni, hogy mindenki elsírja magát. Ki tudja? Meg fog lepni az Úristen azzal, hogy gyönyörűséges hangom lesz, és mindenkinek a szíve megszakad, úgy kezdek énekelni. Bár csak úgy lenne. Vagy hirdetem az örömhírt, fogok beszélni Isten országáról nekik. Mert Pál apostollal és Szilásszal ez történt, és a börtönajtó megnyílt, egy nagyhatalmas földrengés, meg minden. A börtönőr elájult, Istennek a hatalma bement a börtönbe, az ajtók megnyíltak, a börtönajtók megnyíltak, és a rabok kiszabadultak. És némely rab áldotta mindenható Istent, mert tudták, hogy Istennek az ereje által szabadultak ki. Emberek, ez a végső arc, a hitnemes arca. Gyönyörűséges mi? Elmondani mindenképpen gyönyörűséges, úgy sejtem, hogy megélni még szebb. De hát nem tudhatjuk, hogy az Úristen hogyan akar megdicsülni bennünk. Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem lesz így. Fogalmam sincs. A lényeg az, hogy tartsunk ki, és gondolkozzunk úgy, hogy most tegyük fel, hogyha hirtelen elmenne a hallásom, meg a látásom. Le sem merünk gondolni ebbe, nem tudjuk elképzelni. Elmenne a hallás és a látás. A földi füleinkkel, földi testi füleinkkel semmit nem hallanánk, a testi szemeinkkel semmit nem látnánk. Na akkor Isten megszűnne létezni vajon? Hát nem hiszem. Hát épp ez a lényeg, hogy Isten, ha például éjszaka is egész éjjel vele voltam, velem volt, tanított, velem volt folyamatosan, ahhoz nekem nem kellettek sem testi szemek, sem testi fülek. Na most, hogyha nekem például, hogyha ez történne, hogy megsüketülnék, vagy megvakulnék, akkor én már többet nem hallanék felületek. A bizonságtevő barátaim felől én már semmit nem hallanék, semmit nem látnék. Ha találkoznánk is élőben, hát most azáltal, hogy most kezet fogunk egymással, az nem sok, ugye? Az nem sok. Tehát nem is hallom őket, nem is látom őket. De attól még Isten, Isten? Így van-e? Attól az Úristen lélekben nekem őket meg tudja mutatni. Hát ez a mennyek országa, emberek, hogy lélekben történik minden. Isten lélek, az ő országa is lélekben van. Hogyha én üdvösére jutok, akkor teljesen biztos, hogy az én összes barátom ott lesz velem. Akik ragaszkodtak Istenhez, az ő szavához, ott lesznek velem. De nem úgy, hogy fizikailag látom őket, meg tappintom őket, hanem lélekben, úgy, ahogy álomban látom őket, sokkal valóságosabb néha az álom, mint a valóság, ott lesztek velem, az összes. Lehet, hogy te még meg sem leszel halva, a tested nem lesz meghalva, de te már a mennyben leszel velem. Mert a szívemben vagy, a szívembe zártalak. Rabul ejtettem néhány barátomat, a szívembe zártam őket. A szívembe zártalak, akik szerették a mindenható Istent, ragaszkodtak az ő szavához, azok, és akik kedvesek Isten számára, azok mind velem lesznek. Mert ők bekerültek az én szívembe, az én lelkembe. És a mennyek országa az én lelkemben épül, onnit lesz kivetítve. Tehát lehet, hogy én most, mit tudom én, ma hónap levetem a szíjat, De te még élni fogsz itt a földön 20 éven keresztül. Ilyen is lehet. De te már a mennyben leszel velem, mert az, aki te voltál, Istennek a szerelmes gyermeke, az ott van az én szívemben, akikhez én mostanig beszéltem, és akik örömmel fogadták az én szavaimat, és pláne az Úr Jézus szavait, én az ő nevében szóltam, de akik őt személyesen megismerték és bizonságtevőké váltak, az összes bizonságtevő a mennyben lesz. Hogyha én a mennyben megyek ma, tegyük fel, akkor az összes bizonságtevő a mennyben megy velem. Az, hogy ő itt a földön még fognak élni, vagy mennyit fognak élni, 20, 30, 50, 100 év, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, mert ők már az én lelkemben vannak. Kicsit azt nehéz felfogni, de na, ez van. Nem mindent értünk mi sem, én sem értek mindent. De hát a mennyek országa ilyen, bennünk épül, lelkünkben épül. Az is lehet, hogy némelyek el fognak bukni a bizonságtevők közül. Lehet, hogy némelyek el fogják árulni Istent, Krisztust. Lehet, hogy némelyek nem fognak üdvösségre jutni. De attól lehet, hogy ők továbbra is velem lesznek a mennyben. Abban a mennyországban, amit bennem épít a mindenható Isten az én lelkemben. Ő lehet, hogy el fog veszni, hogyha úgy dönt, ha nem tart ki mindvégig. Hogyha a nehézség miatt megtagadja Isten például az Úr Jézust. Vagy a nehézség miatt, vagy mintsem, hogy el legyen szakítva a családjától, mert ilyen is történhet. És ez nem a mi akaratunkból van, ez megtörténhet. Mintsem, hogy el legyen szakítva a családjától, megtagadja mindenható Istent. Ilyen is lehet. Még én is megtehetem ezt. Azonban nektek én bizonságot teszek arról, amikor Indiában voltam, Nepálban voltam, zarándokoltam, ezt sokszor elmondtam, és még egyszer elmondom, hogy én ott úgy voltam, ott annyira megtapasztaltam Isten dicsőségét, pedig akkor a Bibliát nem ismertem. Én hittem a gondviselőben, tapasztaltam az ő gondviselését, és megírtam az itthoniaknak, hogy én többet haza nem jövök. Én megtaláltam az új családomat itt Indiában. Én minden nap találkozom anyámmal, minden nap találkozom a testvéreimmel, a barátaimmal. Ezt valóságosan megéltem, emberek, ez nem volt túlzás. És azt mondtam nekik, hogy itthon ti úgy bánjatok mindenkivel, a vendégekkel, mint hogyha én lennék az. Mert én velem itt úgy bánnak Indiában, mint hogyha ott születtem volna velük, náluk. Ezt elmondtam többször édesanyámnak is, a szeretteim, a itthoni földi szeretteimnek elmondtam többször is, hogy én ott is megtaláltam a családomat, én többet haza, de én nem akartam többet hazajönni. Én mondom, addig fogok menni ezen az úton, amíg a lábaim elkopnak. És tapasztaltam azt, hogy mindenhol találkoztam a családommal. Mindenhol találkoztam. Persze én szerettem az embereket, lehajoltam a megtört szívűekhez, akik bajban voltak. Valóságosan ezt megcselekedtem. Ezt adta mindenható Isten. Voltak összetört emberek, börtönből szabadult emberek, különbözően, akikkel találkoztam, alkoholfüggők, meg minden. Velük voltam, időt töltöttem velük, és ahogy adta nekem Isten, úgy vigasztaltam őket. Ahogy adta akkor nekem mindenható Isten. És egyszerűen nem volt hiányom semmiből, emberek. Tehát nem volt ott velem, édesanyja, nem volt ott velem, a testvéreim vagy a barátaim, de mégis ott volt velem az összes. Csak más formában, és minden nap más formában, emberek. Ez a mennyek országa, hogy minden nap más formában ott vannak az én szeretteim. Minden nap más formában. Persze ettől függetlenül megtörténhet az, hogy a mennyek országában most látni fogom Józsefnek az ábrázatát, vagy Ferencnek az ábrázatát, vagy bárki Zsuzsának az ábrázatát. Vagy a Hajni ábrázatát, vagy bárki, akit itt a földön ismertem. Lehet, hogy látni fogom őket. De lehet, hogy egy fiatalabb kiadásban, mert szerintem ők sem akarnak ebben a testben most már itt. Kicsit már illene vissza fiatalulni, nem? Mit gondoltok? Én úgy gondolom, hogy én magam részéről azt mondanám, hogy igen, én az itt egy fiatalabb, egy kicsivel fiatalabb testet elfogadnék szívesen. Az atyától. Még ha nem is ilyen nehéz, meg ilyen kemény, meg ilyen materiális, hanem olyan fénytest. Na de ugye hát vannak ilyen beszámolók is, hogy látták ugye az elhunyt szeretteiket ugye abban az álomban, vagy pedig abban a látomásban, vagy pedig abban a halál közeli élményben, de fiatalok voltak? Vissza voltak fiatalodva? Ezt adja mindenható Isten? Hát akkor mit gyötrődjek én te, hogy jaj, nehogy meghalljak, hát aztán halljon meg, ez a lényeg, hogy ez előbb-utóbb csak meg kell halljon. A test, a földi test, mindenki, ez nem csak az enyém, itt is meg fog halni. Ezért kár megtagadni Istent, emberek. Az örökkévaló is, a teremtő Istent, a jóságos teremtő Istent, hogy a testünk tovább éljen, mit tudom én, fél évet, vagy mit tudom én, még vagy két évet, azért Istent kár megtagadni. Azt hiszem, hogy ezzel ebben egyetértünk a legtöbb bizonságtevővel. Szóval a végső harc az a teljes egyedül lét, ami mégsem egyedül lét, mert Isten velünk van. Hogyha nekem itt nem lesz alkalmam találkozni az én földi, mondjam azt, barátaimmal, bizonságtevőkkel, testvéreimmel, utitársakkal, Akkor majd lesznek nekem új utitársaim a börtönbe, tegyük fel, hogyha börtönbe kerülnék. Ott majd lesznek, akik hitre jutnak is, és tűzben fognak égni az igazságért, Isten szaváért. Ők lesznek az új utitársaim, barátaim. Tehát sosem leszek egyedül. De hogyha ők nem lesznek, mint ahogy Richard Wurman ugye magánzárkában volt, hát ő is ott is tapasztalta Istennek a jelenlétét, magánzárkában is. Tehát én az éjszaka magánzárkában voltam. Aludtam az én szobámban, magánzárkában voltam, de mindott Isten velem volt, tanított. Különböző képekkel, különböző képeken tanított engemet az ő országáról, az igazi szabadságról. A végső harcról. Talán ez a végső harc, amikor mindenki, akit én ismertem valaha, mindenki el fog hagyni. Ilyen is történhet. Vagy ők fognak engemet elhagyni, bár Jézus mondjuk elhagyták, az apostolok elhagyták, tehát senki nem maradt vele a szenvedés kertjében. Péter is kísértette őt meg. Megtagadta, meg ilyenek, tehát elhagyták. De az is megtörtént, hogy én fogom elhagyni a barátaimat, az én, mert hogyha megfognak is, elvisznek oda, ahol nem akarok menni, ahogy megvan írva, akkor elhagytam őket. Tehát akkor ott már nincsen sem telefon, sem Skype az már amúgy sincsen, sem bizonsághallgatás a YouTube-on, mert nem biztos, hogy olyan börtön Romániában például, vagy tudom, vannak olyan börtönök, nem mindenhol olyan, mint Skandináviában, vagy Németországban, vagy full luxus. Lehet, hogy ez sokkal keményebb. A kommunista börtönökben ott nem számítógép volt, meg nem televízió, nem patkányok például. És akkor Isten már nem Isten, de hogy is nem. Isten a völgyben is Isten. A hegy csúcsán is Isten, és a völgyben is. Ott a kemény pásztorkutyák, tajtékozó szájuk, pásztorkutyák rohantak velem szembe. Na ott is Isten, a mindenható Isten. Ott is emberek. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Hogy minden, amit látunk, az ugye látszat, káprázat, minden elmúlik, emberek, minden. Az ég és a föld elmúlik. Anyád, apád, testvéreid, mindenki el fog múlni előbb-utóbb. A földi ábrázat, amit mi ismertünk, az mind el fog múlni. Mindenkinek el fog múlni. De az Úr Jézus szava, azt mondja ő, az sosem fog elmúlni. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el, emberek. Az én beszédem lélek és élet, azt mondja az Úr Jézus. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Az én beszédem elevenít meg titeket. Az én beszédem, nem az Attiláé. Az Úr Jézus beszéde, ami le van írva, és amit lehet hallani mindenki személyesen, aki újjá van születve, hallod-e az ő beszédét? Ez a kérdés. Meg fogod-e tagadni őt a test jólétért, a test kényelmért, azért, hogy ne veszítsd el a barátaidat, meg a földi szeretteidet? Meg fogod-e őt tagadni? Ragaszkodsz-e annyira az ő beszédéhez, hogy hallod az ő beszédét nap, mint nap, kapsz mindennapi kenyeret, azt megtöröd és megosztod embertársaiddal. Hát akkor vagy az ő gyermeke, hogyha kapod is, és adod is, fogod is, és adod is, fogadod az ő beszédét. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!